Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, a beszélgetést felvételről hallják, üdvözlöm, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Mit gondol, vagy mit érez, miért kezdődött el ilyen hamar a kampány a következő választásokra, amikor azok még nagyon messze vannak?
Hát az a helyzet, hogy én nekem az a véleményem, hogy itt fölül kell értékelnünk egy picikét azt a politológusi közhelyet, ami arról szól, hogy tulajdonképpen a kampány egyébként mindig tart a 4 év során végig.
Igen, ez a könnyű válasz.
Ez a könnyű válasz, és ezt sokszor mondtuk az elmúlt évtizedekben, de én azt gondolom, hogy most már azért több választáshoz közeledve, hogy van ez a 3-1-es szabály. Ezt a 3-1-es szabályt úgy gondolom, hogy van 3 év, az előző választás után, amelyik viszonylag nyugodt mederben zajlik, úgy is mondhatnám, hogy a normális politika időszaka, és van az utolsó év, amire most fogunk ugye ráfordulni, sőt már rá is fordultunk, ami viszont szerintem mutat egy ilyen kettős természetet, ami azt jelenti, hogy van benne egy csomó valóságos politikai esemény, és úgy mondanám, hogy egy másik oldalon pedig egy csomó zavaró repülés. Tehát tulajdonképpen az utolsó évnek szerintem az az újdonsága, és ezt kell majd szerintem nekünk elemzőknek is egy kicsit jobban megközelítenünk, hogy tele van ez az utolsó év például olyan típusú zavaró repülésekkel, amikor ugye kamupártok jelennek meg, a legkülönbözőbb, hogy mondjam, kitalációk látnak napvilágot. Ilyen szempontból egyébként például a Momentum nevű mozgalomnak, majd pedig most már a hétvége óta pártnak a megjelenése, és bizonyos értelemben eldöntetlen még, hogy ez egy zavaró repülés lesz-e hosszabb távon, mert most úgy tűnik, hogy ez egy komoly szervezet lesz, de nem tudjuk megmondani. De hát olvasom most például, hogy a MIÉP nevű párt új pártelnököt választott, nevezetesen Tisza Eszlál polgármesterét, megalakult a nyugdíjasok pártja, és egy csomó olyan képződmény tehát, amely érdekes módon az elmúlt 3 évben nem hallatott magáról, és egyszer csak így hirtelen megjelennek. Nem tudom ezt tehát másnak be, mint ennek az utolsó évnek, aminek egy óriási szívó hatása van, hogy felturbozza a politikát, és egy teljesen más dimenzióba helyezze.
Ha zavaró repülésekről beszélünk, akkor fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy kinek az érdeke zavaró repülést csinálni, mert kamupártokat nem csak azért lehet csinálni, hogy az ember keressen rajta valamit, pláne ha szigorúak a szabályok, hanem azért is, hogy ossza a politikai mezőt.
Na látja, már az ön kérdése is arra vonatkozik, ugye, hogy pontosan itt van az a tulajdonképpen megválaszolhatatlan kérdés, hogy kinek az érdeke. Mert a legegyszerűbb válasz az lenne, hogy a kormány oldal érdeke, hogy a kormány oldal létrehozzon egy csomó kamu pártot, amelyik megzavarja az egész légkört, és ez az ellenzéknek rossz. No de mi van akkor, hogyha nem csak ez van a pakliban benne? Nagyon nehezen tudjuk megmondani, hogy tulajdonképpen kik hozzák létre ezeket a pártokat? Egyáltalán valaki létrehozza ezeket, vagy pedig egy csomó ember összeáll, akik például le akarják nyúlni a különböző pártalapítással együtt járó pénzeket. Ugye minden egyes választás előtt az elmúlt évek tapasztalatait nézve megjelent ez a dolog, és szerintem mondom, most is ez lesz. Úgyhogy összességében én itt a zavar momentumra hívnám fel a figyelmet. Tehát a politológia ugye mindig akkor erős, hogyha kialakult struktúrákat kell vizsgálni, és akkor bizonytalanodunk el mi magunk elemzők is, hogyha szembe találkozunk ilyesmivel, és akkor vagy az bejön, hogy összeesküvés elméletek jönnek, hogy biztos a kormány, vagy mondok önnek egy más példát, vagy a hallgatóknak, hát ugye emlékszünk olyan választásokra, amikor robbantások voltak a választási kampányban. Hát adja az ég, hogy most ilyen ne történjen, de hát mi ez, ha nem zavaró repülés? Mondjuk ennek egy szélsőséges esete, ugye tegyük ezt hozzá. Tehát ott se tudjuk pontosan megmondani mind a mai napig, hogy 98-ban mondjuk a választásokon az a sok-sok robbantás a választások előtt miért történt, de az nyilvánvaló, hogy nagyjából ugyanaz a logikája az ilyeneknek. Tehát, hogy elbizonytalanítsuk a légkört.
De a bizonytalan tudás az a képzeletnek szárnyakat ad. El tudja például képzelni, hogy a Momentum a kampány végére igazol egy már gyakorlott jelöltet? Például a bajnai kormányból? Csak hogy egy képzeletet idézzek ide föl?
Hát az az igazság, hogy természetesen minden elképzelhető, de én azt hiszem, hogy ha most ennél a Momentum mozgalomnál maradunk, akkor itt végül is tényleg az lesz az érdekes kihívás, és ott fog eldőlni ennek az új pártnak a sorsa, hogy bejön-e a magyar politikába egy 20-as, 30-as generáció. Hát azért azt...
Az LMP nem jött be az LMP-vel?
Hát az LMP nekem az a véleményem kívülről nézve az LMP történetét, hogy az LMP azért sok tekintetben, noha retorikában mást mond, de bizonyos értelemben ezt a 40-es, 50-es generációs politikát képviseli, annak a, hogy mondjam, a követelményeit testesíti meg, tehát ott mondjuk nem nagyon érzek olyan nagy különbséget a többi mainstream párthoz képest, noha mondom, a retorikájuk más. De ha azt a kérdést tesszük fel, hogy hol van az elmúlt 10-15 évben a fiatal nemzedék a magyar pártpolitikából, akkor erre azt tudom mondani,
a
hogy...
A Jobbikban van. Egy csomó fiatal.
De nincs az egésznek egy generációs párt éle. Hát, hogyha megnézzük a Jobbiknak a programjait, a párt elnökének a megnyilvánulásait, amely ilyet ugye lehet követni akár az interneten is, ott én azért nem érzem azt, hogy ez ki lenne élezve arra, hogy tehát a fiatal nemzedék helyet követel magának a politikában. Én itt a Momentumnál talán azt a tényezőt emelném ki, ami a magyar rendszerváltásnak az indulásakor volt jellemző tényező, tehát a Fidesz beköszöntével jött egy fiatal nemzedék, amelyik azt mondta, hogy másképpen szeretné ő definiálni a politikát. Tehát egy nagyon erős nemzedéki attitűdöt látok én itt ebben megnyilvánulni. Az igazi kérdés az lesz, hogy mit jelent 2017-18-ban ez a nemzedéki attitűd? Bírják-e szuflával? Bírják-e például olyasmivel, amit a rendszerváltáskor még nyugodtan mondhattuk, hogy van eszmei tartalma? Tudunk-e ezzel a kifejezéssel ma valamit kezdeni? Mit jelent egy fiatal nemzedéknek az, hogy eszmék a politikában? Ebben megint csak azt mondom, hogy bizonytalan az elemző is, ugyanis ahhoz vagyunk hozzászokva az elmúlt években, hogy a politika az egy negatív mesterségé vált. Ami azt jelenti, hogy addig vagyunk erősek a politikában, amíg az ellenfeleinket támadni kell, be kell róluk bizonyítani, hogy alkalmatlanok, és nem nagyon tudunk mit mondani arról, hogy mik azok a pozitív mondandók, pozitív üzenetek, amit mi képviselünk. Tehát engem nagyon érdekel a Momentum ebből a szempontból, és legelsősorban ebből a szempontból fogom figyelni az ő egyéves tevékenységüket a választásokig, hogy látok-e olyasmit, ami eszmeileg meghaladja a mainstream pártoknak a kínálatát, mert hogyha csak arra fog felfűződni ez az egész, hogy most akkor népszavazás ez ellen, népszavazás valami más ellen, tagadása valaminek, amit a kormány csinál, sőt tagadása annak is, amit az ellenzék csinál. Tehát szerintem előbb-utóbb bele fognak abba a kérdésbe ütközni, hogy mi az, amit állítanak. Jelzem persze, hogy egyébként ez az egész ellenzéknek a problémája, hogy nincs állítása.
Miből lehet megállapítani, és nagyjából mikor, hogy a Momentum most már mint párt tartósabb lesz-e, mint azok a civil szerveződések, amelyek a Momentumhoz hasonló hangerővel szóltak évekkel ezelőtt, de mára semmi nem maradt belőle.
Most azért jó, hogy ebbe belemegyünk, mert itt sok mindent el tudok ezzel kapcsolatban mondani. Tehát én úgy tapasztalom, hogy itt azért legkésőbb 2014 óta, de lehet, hogy már 2010 óta folyt a háttérben, mondjuk így egy olyan, hogy mondjam, előkészület vagy felkészülés, hogy a civil társadalmat megszervezni a mai kormánnyal szemben. Nagyjából akkortól kezdve, hogy kiderült az ellenzéki pártokról, hogy ők valamiért erre képtelenek.
De ki szervezte, mert ilyenkor adódik a kérdés.
Világos. Ugye ez megint a politológiának egy olyan tartománya, amiről sokkal többet kellene tudnunk, és nagyon keveset tudunk. Valahogyan azt hisszük, hogy a gólya pottyant le nálunk mindent. Úgy hirtelennyiben egyszer csak úgy előáll egy mozgalom, és akkor úgy van. De hát azért, hogyha megnézzük a tüntetéstől kezdődően, ami volt ugye a hidakon, a mobiltelefonos tüntetés. Attól kezdődően ugye a magyar közélet tele van olyan mozgalmakkal, amelyek megjelentek néhány hétig, esetleg néhány hónapig jelen voltak, majd pedig eltűntek. Én ezt hajlamos lennék, hogyha mondjuk én az akadémia döntéshozói pozíciójában lennék, vagy bármi ilyesmi, olyan kutatásokat megfinanszíroztatni, amelyek arra vonatkoznak, hogy tulajdonképpen ezek a mozgalmak hogyan kerültek elő, kiknek, ha tetszik, az érdeke volt a háttérben, és miért tűntek el. És azért indítottam ilyen messziről, mert ugye a Momentum mozgalom az látványosan szakított ezzel a két havi szavatosságú mintával, és ugye kiderült, kiderült az elmúlt hetekben, hogy ők évek óta a háttérben készülődnek. Lehet, hogy ez a titok van itt, hogy az összes többi mozgalom az előtérben volt, az első pillanattól kezdve láttuk a mozgásaikat, láttuk a szónokaikat a Kossuth téren beszélni, láttuk azt az irtózatos erőlködést, és azt a nagyon sok kárba veszett fáradtságot, hogy ezek bizony nem voltak profi szereplők. Itt pedig a Momentum esetében mit látunk? 2-3 év óta a háttérben készültek, valamilyen módon, ebből én arra következtetek, hogy valamilyen profi felkészítés a háttérben volt. Egységes mondanivalóval tudnak kiállni. A szereplők tudják azt, hogy mit jelent politikai egyéniségként megjelenni a nyilvánosság előtt, tehát magyarán lépett egyet a háttérben az a szféra, amelyik Magyarország alternatív jövőjén gondolkodik. Tehát én ezt a következtetést vonom le abból, hogy miért értékel ezt az egyébként óriási sikert a népszavazás illetve nem a meghiúsításával, hanem a népszavazás kiírására gyűjtött aláírásokkal. Tehát ezt biztos, hogy nem tudta volna elérni mondjuk a Tanítanék mozgalom, vagy nem tudták volna elérni azok a szónokok, akik ilyen önjelöltként megjelentek itt 2015-16-ban, és ma már a nevükre ugye senki nem emlékszik. Tehát volt egy nagyon összehangolt, nagyon tudatos rákészülés erre a dologra, ami szerintem egy fontos és nagyon új elem a magyar politikában.
Magyarázza azt valamivel, hogy az ellenzéki pártok félszívvel vettek részt a momentumos aláírásgyűjtésben. Az egyik kézenfekvő magyarázat az persze az, hogy mindenki félti az adatbázisát, amit ő már egyszer összegyűjtött, és azt nem szívesen adja oda másnak.
Hát én azt gondolom, hogy az ő szempontjukból valójában ez azért logikus dolog. Hát most gondoljunk bele, aki nem tudja azt, hogy itt a háttérben volt egy ilyen hosszas készülődés, hanem egyszer csak azt látja, hogy fiatalok megjelennek ott, és tulajdonképpen a sót elviszik előlük, miközben ők évek óta gyötrődnek azért, hogy előbbre lépjenek, és nem tudnak előre lépni. Ezek szerintem emberi dolgok, hogyha a politikust is embernek tekintjük, már pedig naná, hogy annak kell tekintenünk, neki is vannak érzelmei, féltékenységei, és minden egyéb. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból ugye ilyenkor egy profi politikus, egy régi politikus szembe kerül azzal a dilemmával, hogy kommentálja ezt a dolgot. Emlékezünk vissza, hogy nagyon sokszor más ilyen civil mozgalmaknál úgy kommentálták, hogy a civilek ne akarják helyettesíteni a pártpolitikát. Ugye mennyiszer volt ilyen? Ilyet most érdekes módon azért nem nagyon mondtak, én úgy veszem észre, tehát azért benne volt az, hogy mintha ők is látták volna, hogy ebben az esetben ez nagyon rossz mondás lenne, tekintettel arra, hogy ezek a civilek többet értek most el, mint az összes magyar ellenzéki párt az elmúlt 7 évben. Tehát bizonyos szempontból taktikai okok, emberi okok, féltékenység okok, és egy csomó egyéb dolog játszott abba közre, hogy a kommunikáció nem volt, hogy mondjam, egységes, és egy kicsikét ellentmondásos volt.
Hol van ön szerint a Momentum párt most a magyar politikai palettán? De alig, hanem lesznek majd olyan kísérletek, hogy valahova oda nyomják őket már legyőzött ellenfelek köré.
Hát nézze, én azt gondolom, hogy itt vissza kell ahhoz a kérdéshez térnem, tehát hogy ezt akkor lehet megmondani, hogyha lesz egy eszmei kínálata is a pártnak. Egyelőre azt látjuk, hogy...
teljesen eklektikus lesz?
Nem tudjuk megmondani. Azt látjuk, hogy az első olyan mozgalom, amelyik nagyon rövid idő alatt elérte azt, hogy bejegyezzék, hogy pártá váljon, és hogy ne kamu pártként legyen azonosítva. Tehát én úgy érzékelem, hogy erre ők nagyon tudatosan készültek, ugye járják az országot, helyi szervezeteket alapítanak, stb. Tehát ezek fontos dolgok a pártá váláshoz, de az igazi jövőjüket nem ez fogja kijelölni, hanem például az, hogy azt a mondásukat, hogy ők a nemzet fogalmát csak egyet emelek ki az ő eddigi kínálatukból, azt megpróbálják valahogyan újra értelmezni. Ez miért is fontos? Ez azért fontos, mert a teljes, komplett magyar ellenzék ezt a fogalmat vagy nem használta, a szótárából ezt kihagyta, vagy félszívvel használta, sokszor pedig negatív jelzők kíséretében használta. Tehát én bizonyos értelemben a Momentumban látom annak a lehetőségét, hogy egy olyan nagyon fontos fogalmat, mint nemzet, ami a magyar politikában egy nagyon lényeges fogalom, hogy ez tulajdonképpen visszaemelje és olyan rangot adjon neki, ami az ellenzéki politika szempontjából is fontos. Mert tehát azt be kell látnunk, hogy az orbánizmussal szemben egy olyan ellenzék nem nagyon fog tudni boldogulni, ami ezt a kérdést a negatív tartományba helyezi át, nem hajlandó róla beszélni, mert ez így nem fog működni.
Honnan szível a Momentum több levegőt, a liberális kispártoktól, a baloldali pártoktól, vagy a kormányoldaltól?
Hát ez megint egy olyan kérdés, hogy ha lecsillapulnak mondjuk az első hetek, hónapok eufórikus hangulatai, akkor jön ugye az építkezésnek az ideje. Akkor jön az építkezés ideje. Tehát ezt csak akkor fogjuk tudni megmondani, hogy van-e az ő tarsolyukba valami, amivel például programot tudnak alkotni. Ugye programot senki nem olvas, viszont programot kell írni. Tehát abban karakterisztikus megállapításokat kell tenni, és azt gondolom, hogy az ő jövőjüket ez fogja eldönteni, hogy tudnak-e valami olyan témát megjeleníteni, ami tehát egyfelől ezt a fiatalos attitűdöt mutatja, amit emlegettem, hogy ez mennyire hiányzott az elmúlt időszakban. Másrészt pedig új dimenziót, új energiát ad az eszméknek a politikába. Tehát azért egyet szögezzük le, hogy a magyar rendszerváltás után 27 évvel gyakorlatilag ott vagyunk, hogy nincsenek eszmék a magyar politikában. Ezt én elemzőként is és állampolgárként is nagyon-nagyon rossz szívvel nézem, és ezért mindenkinek drukkolok, azoknak is, akik régi pártként próbálják az eszmei kínálatukat megújítani, és azoknak is, akik újként jönnek, ugyanis a magyar választók azért is ábrándultak ki a magyar politikából úgy mindenestől, mert semmiféle olyan, hogy mondjam, felemelő dolgot nem látnak benne, és a szót most kérem úgy vegyük, ahogy én értem, hogy a politikának kell, hogy legyen egy felemelő dimenziója. Az nem szűkülhet le pusztán csak arra, hogy azt emlegetjük napi 24 órában, hogy korrupt vagy. Korrupt vagy kormány, korrupt vagy ellenzék. Most gondoljunk bele, hogy bárki, aki ezeket hallgatja napi 24 órában, vagy megnézi a híradókat, és azt látja a híradókban, hogy mindenki korrupt, ugye, akkor értelmét veszti azon gondolkodni, mi az, hogy politika. Hát a politikát arra találtuk ki, hogy eszméket akarjunk megvalósítani. Tehát szerintem azért került kátyúba a magyar rendszerváltás utáni demokrácia, mert egyszerűen levált róla a politika alapjellege, és gyakorlatilag a politikai erők ebben látják a küzdelmüknek a nagy részét, hogy ki tudja jobban besározni és bemártani az ellenfeleit. Hozzáteszem, ez a világban máshol is így van, tehát nem magyar jelenségről beszélünk, ez már európai szintű dolog, hogy és erről talán majd még később beszélünk, hogy miért jöhetett Trump, miért lehetett a Brexit, miért vannak olyan dolgok, amikről el se tudtuk volna 20 éve képzelni, hogy bekövetkeznek. Hát szerintem ezért, mert egyszerűen ez az eszme kijelölő és eszme megvalósító funkciója a politikának teljesen megszűnt, vagy nagy részben megszűnt. Hát ez idefele jövet beszélgettem a taxissal, és azt mondja, hogy egy ideig ő hallgatta a különböző híreket, de azt mondja, a baloldali sorokban mindig a baloldal dicsérik, a kormányt szidják, a másikban fordítva, azt mondja, most már nem hallgat semmit.
De mit segítene rajtunk, ha az eszméknek nagyobb terepe volna, amikor egy aktuális kormánynak eszkalálódó eseményeket kell keresni időnként, esztétikailag nehezen értelmezhető módon, például a menekültválságot?
Azért, mert szerintem, hogy mondjam, minden foglalkozásnak vannak ismertető jegyei. Tehát az, hogy én kihívjak magamhoz mondjuk egy ablakszerelőt, vagy egy asztalost, ahhoz nekem tudnom kell, hogy ő ért ahhoz a szakmához, amit képvisel. A politikus esetében szerintem az a követelmény, hogy ő meg tudja mondani, hogy például egy menekült válság kapcsán mi az ő eszméje, a végső eszméje, most túlmenően a részletkérdések kezelésén. És ha jobban meggondoljuk, akkor minden egyes, hogy mondjam, politikai cselekvéshez társíthatók ilyen végső eszmék. Mi a célom azzal, hogy ezt elérjem? A választót szerintem nem kell lebecsülnünk, mert szerintem valahol ott van a félreértés, hogy azt hiszük, hogy a választó csak arra kíváncsi, hogy az ő egyéni életét például hogy oldják meg a kormányok, de ez is szerintem egy tévedés, mert ahány ember, annyiféle élet, annyiféle módon kellene az ő egyéni életét megoldani, hogy már itt kátyúba kerülünk, mert ami az egyik embernek jó, az a másik embernek nem jó, tehát nincs generál válasz. Azt tudja tenni egy kormány, vagy azt tudja tenni egy ellenzék, hogy például elmondja, hogy ő hogyan látja a világot, hogyan látja Európát, hogyan látja benne Magyarországot. Tehát bizonyos értelemben, hát hogy mondjam, célokat kell kijelölnie. Tehát ettől ezt nem lehet megspórolni. Szerintem itt történt egy tévedés, vagy egy félreértés, amire egyébként ön is utal, hogy annyiféle dolog történik a nap 24 órájában, hogy mindenre nem lehet reagálni, de nagy célokat ki kell jelölni. Hát egy tanár is kijelöl valamilyen célt, nem, amikor oktat, hogy hova akarja eljuttatni a diákot. Hát nem csak az van, hogy a részletekkel foglalkozik, hanem van benne valami, ami többlet. Szeretné megtanítani, hogy a kultúrát becsülje, például a diák. Ennél magasabb rangú cél nem biztos, hogy lehet. Vagy hogy legyen öntevékeny állampolgár. Ez is az oktatás feladata. Ha erre nincs egy stratégiája az oktatásnak, akkor szerintem hiába tanítjuk meg a falu végén Kurta Kocsmát, és az összes többi egyébként rendkívül értékes magyar költeményt meg regényt, az oktatás alapfunkcióját nem fogjuk tudni elérni. Tehát...
Vissza egy picit az alapfunkcióhoz. Okay. Milyen tanulságot volna érdemes ön szerint a kormány oldalnak levonnia a momentumos aláírásgyűjtésből, mert az eredmény az volt, hogy még összesen számolták, már visszaléptek az olimpiától.
Véleményem szerint ebben nem mutatkozott új fejlemény a kormány eddigi politikájához képest. Tehát én úgy veszem észre, hogy a kormány elég következetes abban, hogyha hatékony, hatásos ellensúlyokat érzékel, akkor egy pillanat alatt kihátrál.
Erőből ért?
Még csak nem is.
Meg se fogalmazódott erőleg, és összesen számolták.
Én azt gondolom, hogy ennek a kormánynak a politikáját úgy érdemes felfogni, hogy egy csomó dolgot tesztel végül is, és amikor azt látja, hogy a tesztelés eredménye számára kedvezőtlen, akkor nem is feltétlen az erőből ért, hanem egyszerűen mondhatnám talán azt is, hogy és ez egy pozitív olvasata lenne a kormánynak, hogy ha azt látja, hogy a társadalom bizonyos csoportjai ellenállnak annak, amit ő kínál, akkor meghátrál, és van neki B-terve. Bizonyos fokig azért mondom, hogy ez akár következetes is lehet, hogyha belegondolunk, ez a kormány ugye nagyon sokat ad a társadalommal való konzultációra. Ha elmulasztja ezt a társadalmi konzultációt, mint például az olimpia esetében elmulasztotta, akkor ezt felfoghatjuk úgy is, hogy akár ez a népszavazási kezdeményezés, ez az aláírásgyűjtés, ez egy alternatív konzultáció, amit az ellenzék vagy a Momentum adott esetben lefolytatott, és a kormány azt mondja, hogy hát akkor ezt nekem valahogyan be kell kalkulálnom. Tehát én azt hiszem, hogy akkor következetesek, hogyha a társadalmat illető más mozgásokra is odafigyelnek, és ebben egyébként például jól szokott teljesíteni a kormány az ő szempontjából, tehát egy pillanat alatt elengedi azt a témát, ami számára kedvezőtlen lenne.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.